Ahogy a Laci beszélt, eszembe jutott egy ige, a 2 Kronika 29-ből, odalapozhattok. Végül is nem kitérő, mert Isten imádásáról lesz szó, de miközben a Laci beszélt, és ugye hát ő Isten dicséri együttesben, zenekarban. Az volt a szívemben, ez az Ezékiás 29 eszembe jutott, hogy Isten az Isten tiszteletek alatt helyre akarja állítani a dicsőítést, az imádásnak a szolgálatát. Egyetértetek vele? Tehát amikor Isten az Isten tiszteletet helyreállítja, akkor a dicséret és az imádásnak helyre kell állnia. Nincs olyan Isten tisztelet, ahol Isten nem állítja helyre az embereknek a szívét, a dicséret, az imádásban. És hogyha elolvasod Ezékiásnak a történetét, ő Akáz után jött, rögtön elhatározta, hogy helyreállítja az Isten tiszteletet. Rögtön az volt a szívébe, hogy egybehívja a papokat, egybehívja a lévitákat. És rögtön a lévitákkal kezdte, azokkal a személyekkel, akik Isten szolgálatában állnak. Mert tudta nagyon jól, hogy egy Isten tisztelet nagyon függ abban, hogy milyen állapotban vannak a dicsőítők, a zenészek. Nagyon fontosnak tartotta, és hogyha nézitek, azt mondja 29.4-ben, egybehívta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a napkelet felől való utcájból. És azt mondta, hallgassatok meg engem, léviták, szenteljétek meg magatokat, az Úrnak, atyáitok, Istenének házát is szenteljétek meg, és hordjatok ki minden tisztátalanságot a szent helyről. Mert vétkeztek a mi atyáink az Úr előtt, a mi Istenünk előtt, gonoszul cselekedtek, és elhagyták őt. Az Úr sátorától elfordították arcukat, és hátat fordítottak annak. A tornác ajtajait is bezárták, a szövétnekeket eloltották, a füstölőszert nem füstölögtettek, és égő áldozatokat nem áldoztak az Izrael Istenének a szent helyen. És ezért volt az Úrnak haragja Júdán és Jeruzsálemen, és adta volt őket rabságra és pusztulásra, és kigúnyoltatásra, amint ti magatok is látjátok. És íme a mi atyáink fegyver által hullottak el, fiaink, leányaink és feleségeink fogságba vitettek-e dolog felől. És azt mondja, most azért elvégeztem magamban, hogy az Úrral, Izrael Istenével szövetséget szerzek, hogy haragját elfordítsa tőlünk. Ő nem egy egyszerű, és nem egy egyszerű rendrakást csináltott, hanem teljesen helyreállította az Isten tiszteletet. Iszonyú felfordulás volt ott. Tele volt bűnnel a szentély. Egyszerűen meg kellett tisztítania az Isten tiszteletet. És azt mondja a lévitáknak, fiaim, most ne tévelyegjetek, mert az Úr választott titeket, hogy ő előtte állván néki szolgáljatok, hogy szolgálj legyetek néki, és jó illatot szerezzetek. A léviták, a dicsőítők, és ti is azok vagytok az Úrszövetségben. Nagyon-nagyon fontos velem együtt, hogy az Úr felé jó illatot gerjesszünk. Amen. Ez a lényeg, akik itt kinn állnak, illatozzanak a Szentlélek jelenlététől, Isten kenetétől, a szentségtől. Isten így állítja helyre a dicsőítő szolgálatot. Nem csak a profizmusra fog rámenni, hanem arra, hogy a szívük a zenészeknek hol áll. Valóban az Úr tisztelete az első számukra. Azt mondta, hogy nektek nem szabad tévelyegni többé. Mostantól kezdve az Úr illatát kell, hogy gerjedezzétek. És mit csináltak a papok, vagy a léviták? Felkeltek, és ugye nem olvasom fel az összes nevét, összegyűjtötték az atyuk fiait, megszentelték magukat, és bementek a király parancsolatjától az Úrnak beszédei szerint az Úr házának a megtisztítására. Bementek a papok az Úr házának belső részébe, hogy azt megtisztítsák. Kihordtak belőle minden tisztátalanságot, amelyet az Úr templomába találtak, az Úr házának pitvarába. A léviták felszedik, hogy onnan kihordják a Kidron patakjába. Elkezdték pedig a megszentelést az első hónap első napján, és a hónap 8. napján bementek az Úr házának a tornácaiba, és megszentelték az Úr házát 8 napon át, úgy, hogy az első hónap 16. napján végezték be. Tehát 8 napig tartott a kihordása a mocsoknak. Következő 8 nap tartott a megszentelés időszaka. Csak utána lehet helyreállítani az Isten tiszteletet. A valódi Isten tisztelet, amikor helyreállítjuk a dolgokat. Kikerül a szívünkből minden olyan mocsok, minden bűn, amivel be van zárva a szentély. Be volt zárva a szentély. Teljesen alkalmatlan volt minden áldozat. Nem tudták bemutatni az áldozatot. Értitek? Tehát ő nincs helyreállítva. A szentség az életünkben, nem is tudunk áldozni az Úrnak. Meg se tudja hallgatni a mi imáinkat, dicséretünket. És először így kezdi Isten, 8 nap, utána a következő 8 nap a megszentelésnek az időszaka. És akkor bementek Ezékiás királyhoz, és azt mondták, megtisztítottuk mindenek előtt az Úr házát mindenestől. Az égő áldozat oltárát, mindent hozzátartozó edényeket egybe, a szent asztalt és mindent szerszámaival. Lapozzatok egy picit. És miután ez megtörtént, elkezdtek áldozni az Úrnak, a 24-es versben láthatjátok. Égő áldozat, bűnért való áldozat, teljes megtérés, teljes odaszánás, és azt gondolom, hogy Isten itt 2013-ban, ebben a korszakban helyre akar járni az igaz Isten tiszteletet. Ami nem arról szól, hogy hétköznap éljük a dolgainkat, szombaton eljövünk és dicsérjük az Urat, hanem az egész életünk, az életformánk egy dicsérő, imádó életnek kell lennie. Ez a hívő embernek az életformája, ez a fő magatartása, ahol elismeri Istent felsőbb úrnak, a mindenható Istennek. És Isten ezt akarja helyreállítani. És amikor rendben van, hogy az Úr, Úr, Isten, Isten, és csak őt imádjuk, és más Isten nem imádunk, megtisztítjuk a bensőnket, megszentelődünk, na akkor jöhet az áldozat. És akkor jött Istennek a dicsérete, és nézzétek meg, elővették a hangszereket, nem véletlenül kiknek a hangszereit, Dávidnak ugye a hangszereit előálltak, a léviták, Dávid zengő szerszámaival, magyarán a dicséretet helyreállították utána. Megparancsolá Ezékiás, hogy egészen égő áldozatot áldozzanak az oltáron. És figyelj, mikor megkezdődött az áldozás, ugyanakkor megkezdődött az Úrnak éneke, és a trombiták harsonája Dávidnak, az Izrael királyának szerszámaival. Tehát amikor megtörtént az áldozat, elkezdték az áldozást, az éneklők, a léviták elkezdték az Isten dicsérni, imádni. A kettő együtt, az áldozat, és a dicséret az imádás. Új szövetségi módon, míg itt dicsérünk, és imádunk, és énekelünk, ti viszitek az Úr elé az imádatotokat, az ajándékot. Ez a kettő helyre teszi az Isten tiszteletet. Amen. Együtt, egyszerre, míg egészen addig, amíg az áldozat folyt, ők nem hagyták abba az éneklést és a dicséretet. És az egész gyülekezet leborult, az énekesek énekeltek, a trombitások trombitálnak mindaddig, míg az egészen égő áldozatnak végelőn. És mikor elvégezték az áldozatokat, a király és mindnyájan a vele valók leborultak arcra, és imádtak. Imádtak szó szerint. És megparancsolá Ezékiás a király és a fejedelmek a lévitáknak, hogy az Urat dicsérjék a Dávid és az Asszáf próféta dicséretével, akik mikor nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajlottak és leborultak. Tehát magyarán a dicséret, imádás akkor ér valamit, előtte van szentség, megszentelődés, tisztaság, és Isten akkor elfogadja az áldozatunkat, hódolatunkat, imádatunkat. Van egy útja az Isten jelenlétébe való kerülésnek, és ezt mindig Isten megmutatta. Amen. Ma, tehát az imádásról lesz szó, Lali mondta, Lali kért, hogy erről beszéljek, őrbottyámba kellett volna erről beszélnem, de nem baj, és segített nekem, PPS-t is készített, nagyon aranyos volt, odaadtam a jegyzetemet, és pár dolgot kiírt. A főigénk a János 4, gyertek, légy szíves oda, kérem az Urat, hogy segítsen, mert nagyon-nagyon sok az ige, hogy azokat a dolgokat tudjam elmondani, amit mára tartogat az Úr. Tehát dicséret, dicsőítő szolgálat helyreállítása, jó illat. Isten adja, hogy olyan zenészek jönnek az aratás gyülekezetében, akik valóban jó illatok, akik meg vannak tisztulva, meg vannak szentelve, akiknek nem a zene a lényeg, hanem az Isten. Az Isten imádása, teljesen más a fókusz, nem a zene, hanem Isten, mert a zene csak egy eszköz. Amen, egyetértetek? És ez így fog történni továbbra is ebbe a gyülekezetbe, akkor hiszem, hogy Isten növekedni fog. Az nem baj, ha tud zenélni, zenéljen, de imádjon, amen. János 4. A főigénk, eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, hogy szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Halleluja! Tehát Isten az új szövetségben keres. És mivel az atyaságról volt szó, azért hoztam főigének ezt, hogy az atya keres. Olvassuk az igében, hogy mi csináljunk keresztények. Csak keressétek Isten országát és királyságát, és minden megadatik nektek. Kérjetek, adatik nektek. Amen. De Isten azt mondja, hogy ő valamit keres. Az atya keres. Beszél az ige arról, hogy azért jött a fiú, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Beszél arról az ige, hogy a kereskedő drága gyöngyöket keres. És itt Isten azt mondja, hogy ő ebben a üttörténeti korszakban, amiben most élünk, ő imádókat keres. Keres az atya. És azt mondja, hogy ezek az imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Szükség, hogy szellemben és igazságban imádják az atyát. Miért fontos szellemben imádni Istent? Azért fontos szellemben imádni őt, mert ő szellem. Szellem. És ezért ővele csak így tudunk kapcsolatban lenni. Másrészt mi is szellemek vagyunk. Tehát az első ok az, hogy azért kell őt szellemben imádni, szellemben keresni, mert ő szellem. A második ok, amit helyre akar állítani ezekben az időszakokban, hogy én nem test vagyok, nem lélek, hanem én is szellem vagyok. És amikor újjászületünk, akkor mi egyesülünk Istennel. Egy szellemé válunk, ezt tanítja az ige. Ezért kell őt szellemben imádnunk. Amen? Az első fantasztikus dolog, ami megérintett engem, a legelső dolog, amikor azt olvasod a Bibliába, hogy egy embernek följutott Istenhez az áldozata, az Noé volt. Nem fontos, hogy odalapozzatok, vagy odalapozok. Fantasztikus. 1 Mózes 8-ban olvashattok erről. Oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból, és minden tiszta madárból, és áldozék égő áldozattal az oltáron. És megérezte az Úr a kedves illatot, megint az az illat, amiből olvastam az Ezékiás történetébe. Megérezte a kedves illatot az Úr. Tehát Istennek örömöt okozott egy embernek az őszinte, önkéntes áldozata. És azt mondta, hogy ez nekem tetszik. Ez az első hely a Bibliában, amikor ezt látod. Égő áldozatot adott. Az égő áldozat, egyszerűen Istennek az önkéntes áldozata. Az, hogy tisztelem és imádom Isten. És utána azt láthatod végig az egész Ószövetségben, hogy Istent áldozatok által imádták. És Isten szent sátrat állított magának. Isten vágya az volt, hogy hajlékát közé helyezze az ő népe közé. Ezért hajlékot készített magának. Utána beköltözött. Utána azt látjuk, hogy később beköltözött a salaponi templomba. Azt látjuk, hogy megvoltak a különböző istentiszteleti formák, ahogy az ember odajárulhatott Isten elé. Tudjuk, hogy az engesztelés főleg ugye a papoknak a feladata volt. De azt olvassuk az igébe, hogy a bakok és a bikáknak a vére nem tudta ezt kifizetni. Ezért Isten egy szent, egy tiszta, ártatlan főpapot választott, a názareti Jézus Krisztust, hogy a vele való kapcsolat által mi valóban kapcsolatba kerülhessünk az élő Istennel. Amen. Dicsőség az Úrnak. Az akkori emberek csak ábrándoztak arról, hogy hogyan mehetnek Isten közelébe. Meg volt a rend. Az udvarba lehettek még a férfiak, sőt, még nők nem is mehettek be az udvarba. Ott voltak a léviták, és csak a papok mehettek a szentélybe. Nem kerültek Isten jelenlétébe. Csak ábrándozhattak Isten közelségéről. És az Új Szövetségben pedig azt látjuk, hogy a Jézus Krisztusi korszakban most mi az imádásnak a korszakában vagyunk. Akkor a kiváltságban van részünk, hogy újszövetségi imádatot hajthatunk végre, aminek a lényege, hogy bennünk él az Isten. Az újszövetségi imádatnak a lényege, hogy a názareti Jézus Krisztusban megbocsátotta Isten a mi bűneinket, elfogadtuk őt, és a szentek szentje jött az életünkbe. Belénk költözött Isten szentélye. Tehát amikor arra gondolsz, hogy mit jelent újszövetségi módon szellemben imádni őt, Istent, azt egyrészt, hogy nincsen kárpit. Megszakadt a kárpit. Jézus Krisztusban elhozta Isten számunkra ezt a csodálatos kapcsolatot, hogy élő közösségbe kerülhetünk az Atyával. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Ennél nagyobb öröm nem történhet az életünkben, hogy egy élő, szoros kapcsolatba kerülünk az Atyával. Amen. Mert annyira velünk akart lenni. Egyszerűen belénk költözött a szívünkbe. Azt mondta, hogy elég az áldozatoknak a kora. Én most már nem arra vagyok kíváncsi, hanem a szívetekre. Hogy a szívetekből imádtok-e engem. Nézzük meg a... Mit jelent az imádás szó, jó? Vetéted, Lali? Megkérlek. Mindjárt ott lesz. Ezt direkt mondtam Lalinak, hogy hozza el, mert nagyon sok mindent... Az eredeti szöveg, nézzétek. Tehát a héber vagy az arámi nyelven a következő fogalmak bármelyike jelentheti a Strong szótár szerint. Lenyomni, azaz leborulni. Uralkodó vagy Isten iránti hódolatból. Meghajtani magát. Meghajolni, földre esni. Alázatosan könyörögni, fejet hajtani, hódolni, meggörnyedni, imádni. Hogyha az Ószövetséget olvasod egyébként, ilyen profán szóhasználatban, tehát igazából azt láthatod, hogy azok az emberek borultak le a másik előtt, hogyha jött hozzá közel egy ilyen tekintélyes ember. Tehát ők mindig meghajtották magukat. Hogyha egy tekintélyes emberrel találkoztak, akkor mindig lehajtották a fejüket. És így tisztelték a másikat. A görög nyelvben szintén különféle jelentéseket mutat, ez a proszkeneo szó, csókolni, ahogyan a kutya nyalja a gazdája kezét. Leborulni, hódolatból, hódolni, rajongani valakiért, imádat. Na, ezt jelenti az imádást. Amikor arra gondolsz, hogy ide eljössz velem együtt, ezt jelenti. Isten ilyenre vágyik, hogy az egész bensünk, szívünk így meghajol előtte, így hódol. Az ördögöt nem zavarja, ha énekelgetünk. Őt az imádás zavarja, de azt piszokul. Amikor Jézus ott volt a pusztába, mit mondott neki? Gyere, és imádj engem. Mindig az imádatot akarja elvenni az ördög. És azt mondott neki Jézus, eredj el, mert megvan írva, hogy csak az Istent imád, és neki szolgálj. Az ördög az imádást akarja megszerezni. És amikor ide eljössz, Isten is ezt akarja megszerezni. Amen. És ebből egyébként, ebből az igéből már láthatod, hogy az igazi imádás maga után fogja hozni a szolgálatot. Amikor az ember igazán imádja Istent, akkor biztos, hogy szolgálni fog. Nem létezik olyan imádó keresztény, aki ücsörög a padokba és nem csinál semmit. Ezt higgyétek el nekem. Az imádata, hódolata azt fogja benne okozni, hogy oda szánja az egész életét Istennek. Leteszi az életét, és azt mondja, hogy mostantól kezdve az én Istenemet fogom szolgálni. Nincs olyan, hogy ül. Nem csinál semmit Krisztus testébe, hanem beáll az Isten szolgálatába, mert tudja, hogy az imádás egy odaszánást is jelent. Ahogy Krisztus is letette az életét, és odaadta a Getsemáné kertbe. Ez jelenti a valódi, igazi imádás. Amen? Dicsőség Jézusnak. Na nézzük meg a János 4-et vissza. Tehát az új szövetségi imádás Jézusban történik. Ez a különbség. A szívünkben történik az imádás. Tehát nem a templomban, hanem mi lettünk a templom, és mi vagyunk az Úrnak a jelenlétében. Csak ő benne történhet az imádás. Amen. A Kolossa levélben nagyon sokat olvashatunk arról, Pál nagyon sokat beszél arról, hogy ez az egész menny, ez az egész világ Krisztus központú. És mindig arról beszél, hogy ha megfigyeled a leveleket, hogy ő benne, ő reánézve, ő érte, mindig erről beszél. És azt jelenti az imádás az új szövetségi, hogy én ő benne vagyok. És ő általa imádom az atyát. És Krisztus, az egész menny és az egész univerzum Krisztus központú. És az atya elküldte a fiút, és a fiú által mi megimádhatunk. Amen. És a szellemi imádat azt jelenti, hogy Isten a mi szívünket körülmetéli. Ha megnézitek az 5 Mózes 10-et, gyertek oda. 5 Mózes 10-16. Isten azt parancsolja, hogy mettéljétek körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. A szellemben való szolgálat és az Úr imádása úgy történik, hogy Isten a szívünket körülmetéli. Minden szövetségben Isten a szívet kéri, és az új szövetségben is, amikor ő keresi az imádókat, akkor azt kéri, hogy a szívünk legyen körülmetélve. Amen. És a Róma 2-t nézzétek meg, Róma 2:29. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az. Sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek szellemben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől való. Amen. Egyébként mondja egy helyen, a Galata levélben mondja Isten, hogy Még a körülmetélkedés sem használ semmit, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Azt is mondja, hogy csak az új teremtés számít. De ezt az egészet übereli az 1 Korintus 7, ahol azt mondja Isten, hogy sem a körülmetélkedés nem számít, se a körülmetélkedetlenség, hanem az Isten igének a megtartása. Tehát hiába ér az igazi imádásban valamit, hogy eljövünk Isten tiszteletre és dicsérjük, imádjuk őt, hogyha viszont az ő igéjét nem cselekedjük meg, nem parancsoljuk meg. Tehát még egyszer, nem az éneklés az imádat, hanem az életünknek a letevése. Azt jelenti a tiszta, jó illat, amikor az életünket letesszük az Isten elé. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát amikor eljötsz Isten tiszteletre, és Isten megbocsátotta a bűneidet, akkor szellemben belépünk Istennek a jelenlétébe, Jézus Krisztusban. Mert Jézus Krisztus áldozatára néz az ige. És a Filippi 3-ban, hogyha oda mentek, azt olvassuk, ott is a körülmetélkedésről van szó, hogy mi vagyunk a körülmetélkedés, akik szellemben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Jó lehet, én nékem van bizakodásom test szerint is, ha bárki más mert testben bizakodni, én sokkal inkább. Tehát az igazi imádásban, amikor szellemben imádjuk az Urat, akkor kiszorul a test. Istennek valóban oda kell szánnunk a mi tagjainkat élő áldozatul, a Róma levél beszél erről. De ő azért akarja, hogy odaadjuk a testünket, a testi vágyainkat, a testi tagjainkat, hogy onnantól, mikor ezt odaadjuk, akkor szellemben imádjuk az Urat. Amen? Tehát, hogyha ott van a mi tagjaink az Úrnak, oda van számva, szolgálkul az engedelmességre, akkor kezdődhet el a szellemi imádat. Mert azt mondja, hogy akik szellemben szolgálunk Istennek, mi vagyunk az igazi körülmetélkedés. És nem dicsekszünk másban, nem Krisztusban, és nem a testben bizakodunk. És az igazi imádásban el kell tűnni a testben való bízásnak. Amikor abban bízunk, hogy mi mit tettünk, amikor a mi teljesítményünkre figyelünk, hogy mi mennyire sok mindent tettünk az Úrért például. Ez semmi Isten jelenlétében. Teljesen el kell, hogy tűnjön a testben bízásnak, mert nem tudja meghallgatni az imánkat. Egyszerűen ezt tudatosítani kell magunkban, és ez nekem is kell. Mert higgyétek el időnként, hogy mindig jönnek fel a dolgok. Nekem jogom van ehhez. Én ezt megszolgáltam, én ezt megtettem. De nem bízhatunk a saját testünkben, hanem szellemben a szívünk állapotát nézi az Úr, és egyedül Jézus Krisztusra néz. Ez a döbbenet. Tehát egyszerűen nem érdekli az én cselekedetem, hanem azt nézi, hogy vajon magamba bízok-e. Hanem egyszerűen oda tudok elé járulni úgy, hogy Uram, nem magam miatt, hanem Krisztus áldozata miatt fogadsz el engem, és fogadod el az én imádatomat. Egyszerűen van a Márta történet, aki állandóan sürgött, forgott Jézus mellett, és annyira tette magát, hogy ő mennyire szolgálja az Urat, mennyire csinálja Istennek a dolgát. És ugye azt olvasod, hogy Mária meg ott ült Jézusnak a lábainál. Egyszerűen csak imádta őt. Mert ugye mit jelent, az előbb néztük, az imádás leborulni ő előtte. Mária tudta, hogy mi az imádás. Miközben ő sürgött, forgott, addig a szíve nem volt az Úrnál. Cselekedeteket mutatott be Istennek, és azt mondta neki Jézus, hogy ja, Jézus számon kéri, hát ez miért engeded Jézus? Hát én itt teszem itt a dolgokat, csőgök, forgok itt a konyhába, és miért engeded, hogy Mária csak ott ül a lábaidnál? És azt mondja neki Jézus, hogy ne aggódjál Mária, vagy ne aggódjál Márta, mert Mária a jobb részt választotta. És ugyanez a probléma a tékozdó fiú történetében is. Egész életemben neked szolgálok, és egy kecske fiat se adtál nekem. Egy kecske fiat se adtál. Közben pedig minden az övé lehetett volna. Nem az atyával való kapcsolatra figyelt. Nem a szeretetre figyelt. És a János 4-ben van még egy másik szó, amit meg kell nagyon értenünk. Tehát egyrészt Isten szellem, akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják a fiút. Tehát szellemben, az Efézus levél azt mondja, hogy szellemben járulhatunk oda az atyához. Csak szellemben. Számomra egyébként az, hogy szellemben még azt is jelenti, hogy az én párbeszédemet szinte senki nem hallja, csak ő meg én. Hogy azt jelenti, hogy én szellemben vagyok, és minden ki van zárva. És nincs helyszín többé. Ugye az a lényeg a szellemben való imádatnak, hogy nem a külső számít már, hanem a belső. Nem az számít, hogy épületek, templomok, ezt jelenti még szellemben, hanem egyszer csak ő meg én, és imádom őt. És ő az életemben az első. És azt mondja, mond egy érdekes szót, hogy igazságban. Most ezt az igazságot szeretném megmutatni nektek, mit jelent ez a szó, hogy igazságban. Itt van, erről van itt szó, aletheia, szó szerinti jelentése nem elrejtett, azaz felfedett, megmutatkozott. Jelentésének további módosulatai az igazság, valóság, őszintesség, nyíltság, megbízhatóság. Tehát amikor azt olvasod az igében, hogy igazság, nagyon sokszor az aletheia van, ami azt jelenti, hogy valóság. És azok az emberek, akik valóban igazságban imádják Istent, azok ilyen emberekké válnak. Őszinték, nyíltak, megbízhatóak, teljesen korrektek, becsületes emberekké válnak. Miért? Azért, mert belépett az életükbe egy szellemi valóság, a názareti Jézus Krisztus, aki a fő aletheia, ha mondhatnám. Ő az igazság, és onnantól kezdve nem tudsz más tenni, csak alárendeled magadat az ő igazságának. Így van? Az ige beszél arról, hogy ki, mi a szellemi valóságok, az ige. Beszél arról, hogy Jézus egy szellemi valóság. És az ő Isten, az Istennek az igéje. Jézus az út, az igazság és az élet. És senki nem mehet hozzá, csak Jézus Krisztuson keresztül. Tehát az igazságról azt tudjuk, hogy az aletheiának két jelentése van. Van az objektív igazság, ami tényekre alapul, bizonyos olyan dolgokra, amik valóságok, és van a szubjektív igazság, ami a mi gondolkodási módunk, a mi igazságunk. És a mi igazságunkat alá kell rendelni az Úrnak az igazságának. Mert az én igazságom nem az az igazság, hanem az Isten az igazság. És egyetlen egy abszolút igazság van, és az az Isten. És ő a valóság. És az emberek nagyon sokszor szubjektíven állnak hozzá Isten imádatához. Azt mondják, hogy én ezt elfogadom, mert ez tetszik. Ezt nem fogadom el, mert nem tetszik. Azért, mert én szubjektíven látom. De az a helyzet, hogy a valóság akkor is valóság. És mindannyian ugyanabban a valóságban élünk. És a valóság Krisztus. És attól a valóság nem fog megváltozni, mert én állítok valamit, hogy ez így van. Igazságot lehet objektíven, vagyis tárgyalagosan, tényszerűen szemlélni. Lehet szubjektívan, vagyis viszonylagosan, nézőpont kérdésévé tenni. Elménk olyan mértékben fogja fel az igazságot, amilyen mértékben a nézetei megegyeznek a valósággal, vagyis a dolgok tényleges helyzetével. De Istent nem az érdekli, hogy én döngetem a mellemet, és azt mondom, hogy nekem igazságom van. Mert nekem találkoznom kell valóban a valósággal, hogy az életem megváltozzon. A Jób 40-hez gyertek itt, ezt itt hagyhatod, Lali, addig. Mutatok egy igét. Ugye arról beszélünk most, mit jelent igazságban, valóságban imádni Istent. A Jób 40-ben azt mondja Isten Jobnak. Ott várok akkor. Ekkor szól az Úr Jobnak a forgószélből, és azt mondta, nosza, üvesz fel, mint férfi derekadat. Én kérdezlek, te pedig taníts engem. Avagy semmivé teheted-e te az én igazságomat? Kárhoztasz te engem azért, hogy te igaz légy? Tehát magyarán azt mondja, kösd fel a gatyádat. Most te azt akarod mondani, hogy a te igazságod fontosabb, mint az én igazságom? Azt akarod mondani? Te semmivé akarod tenni az én igazságomat? Kárhoztasz te engem azért, hogy te igaz légy? Tehát az igazság nem egy oljukenit asztal, hogy kivesszük azokat a dolgokat, amik nekünk tetszik. Ez tetszik? Ez nem tetszik. Nem. Az igazság az egész univerzumnak az irányítója. A valóság. És azt mondja a Máté 5-ben Isten, hogy boldogok, akik szomjúhozzák az igazságot. Mert ők megelégítetnek. Az igazi imádók azok, akik vágynak Isten valódi igazságára. Akik a feltárulkozó realitást akarják, a fátyul alól kijövő igazságra vágynak. És nem csak az igéből, hanem a saját maguk életével kapcsolatban. Szembe mernek nézni azzal, hogy az életemben bűn van. Helyreigazításra szorulok. Tisztán akarok élni. Mert amikor arról beszélünk, hogy van objektív és szubjektív igazság, akkor sajnos szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a szubjektív igazságunk nagyon sokszor megtévesztés alatt van. Meg vagyunk csalva, meg vagyunk tévesztve. És ezért kell találkozni a valódi igazsággal, ami az ige. A te igédnek a summája valóság. Azt mondja a példabeszéd, hogy én az igazság útját választottam. Az igazságot nem csak egyszer kell választanod, amikor megtérsz, hanem folyamatosan, egész életedben az igazság útjának a közepén kell járnod. És ha találkozol egy olyan dologgal, hogy ami az életedben nem igazság, nem lett valóság, akkor összeveted az igével, a valósággal, és változol. És így fogsz megtisztulni. Így tudod az Isten igazságban imádni. Valódi igazságban. Amen. Ez nem egy svéd asztal, hogy ebből kiveszem, ami nekem tetszik, hanem mélyre akarok ásni. Mert az igaz imádók, a szellemnek a koldusai, akik mélyre ásnak, és akarják az igazságot, akarják a korrektséget, a nyíltságot az egész életükben. Ezt jelenti az alétea. Akik azt mondják, hogy nekem az kell, az objektív igazság. És én odaemelem föl magamat, és amit az ige mond, azt fogom csinálni. És ha valaki esetleg finoman, szelíden akar korrigálni, akkor nem szubjektíven az én nézőpontomból fogom ezt megítélni, hanem azt mondom, hogy ez ige által, a Szent Szellem által meg fogom ítélni, hogy valóban igazság ez. Amen? Nem lehet az igazságot gyártani vagy létrehozni, mert már az megvan. Már megvan írva. Az igazság az egész univerzumnak az összetevője. És ez a Krisztus. Tudjátok, döbbenet, a Timóteusban olvassuk, hogy az emberek az utolsó időben olyan emberek lesznek, akik elfordítják a fülüket az igazságnak a hallásától, de a meséhez odafordulnak. A mesékhez. Emlékeztek erre az igére? Mert ebben a mostani korszakban be vagyunk. Sajnos az emberek azt mondják, hogy nincs abszolút igazság. És keresnek maguknak kisebb igazságokat, ami az életükben az valahol, na az egy kicsit, az kicsit korrekt. De van abszolút igazság. És az az ige. Az a Krisztus. És a Krisztusnak az igéje, ami be kell, hogy jöjjön az életembe, hogy megváltoztasson. Hogy meghajoljak előtte. Júdás 3,5 évig volt ott Jézussal. Így van? 3,5 évig. Hallott a valóságról. A valóság szólt hozzá maga. És változott valamit az az ember? Nem. Azért, mert nem engedte az igazságot. A Róma levélben olvashatod azt, hogy megmutatom a Timóteust, hogyha már itt tartok. 2 Timóteus 4. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. A 2 Timóteus 3-ban pedig azt látod, vannak olyan emberek, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha nem juthatnak el. Miképpen János és Jámbres ellenállottak Mózesnek, akképpen ezek is ellene állnak az igazságnak. Megromlott elméjű, hitre nézve becsületes emberek. Nem becsületes emberek. Élnek olyan keresztények az egyházban. Mindenki látja már, hogy baj van bele. Mindenki mondja, hogy meg kell változnod. Légy korrekt, légy becsületes, és mégse. Mégse változik, mert ellenáll az igazságnak. Azt mondja, hogy nekem nem kell az alétea. Na most ezek az emberek megtévesztés alá kerülnek. Nincs más választás. Aki nem fogadja be az aléteát, az Istennek a valódi igazságát, az élete megtévesztésből fog állni. És onnantól kezdve az ember nem fog tisztán látni. Ahogy a Jakab levélbe olvassuk, hogyha keserű irítség van a szívetekben, akkor ne hazudjatok, ne dicsekedjetek az igazság ellen. Most az az ember, akinek a szívében keserűség van, fájdalmak vannak, sőt, irítség az nem tudja, nem tud tisztán látni. Szüksége lesz korrekcióra, szükséges lesz, hogy az életét Isten helyreállítsa. És Isten arra vágyik, hogy miközben őt szemléljük és az igét lássuk, valóban átlátszóvá váljunk, és így imádjuk őt tisztán, teljesen, szentül, úgy, ahogy megvan írva. A valóság az valóság. És úgy történhet az igazság megismerése, hogy a feltételezéseinket összevetjük a valóságnak a tényeivel. És ami egyezik, azt megtartjuk. Ami nem, azt nem tartjuk meg. És Isten ilyen hívőket szeretne, ilyen imádókat keres. Amen. A Róma 2-ben is ezt mondja egyébként. Tehát az igazságnak, a valóságnak az ellentéte a hazugság és a valótlanság. A Róma 2-ben láthatjuk ezt. Ugye Róma 1-ben? Róma 1. 25. Róma 1:25. Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták. Az alétea van itt is. És a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké áldott. Az igazság a valóságnak való teljes megfelelés. Az az igazság. Amen. És Isten ezekben a korszakokban, hogy imádókat keres, egyre jobban azt látjuk, hogy az emberek meg a világot kezdik el szeretni. És ebben szerintem ez a legnagyobb baj, hogy amikor az ember a világot kezdi szeretni, akkor onnantól kezdve már nem lesz olyan fontos, amit Jézus mond. Értitek? Ha szeretet meghidegül, erről tanít az ige. Hogyha szeretet meghidegül, akkor ne gondoljátok, hogy a hit az nem gyengül. És Isten az imádást akarja. Az emberek meg a világot kezdik imádni. És a János 8-ban azt látjuk, hogy az igazság az, ami meg fog bennünket szabadítani. Tehát mi a hatása az életünkben az igazságnak, a valóságnak, amikor találkozunk valóban Istennek az igazsággal. Az, hogy az igazság bennünket szabaddá fog tenni. Amen. Mindenkit meg akar szabadítani Isten, aki azt mondja, megalázkodik, leteszi a szívének a büszkeségét, és azt mondja, hogy igen, nekem az kell. Mindenkit meg akar szabadítani az Úr. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. És megismeritek a valóságot, és a valóság fog titeket megszabadítani. Amikor őszintén belenézel az igébe, őszintén belenézel a tükörbe, az, és azt mondod, hogy igen, meg akarok változni, az meg fog bennünket szabadítani. Amen. Vannak, akik elfogadják, vannak tehát, akik ellenállnak az igazságnak. És a keresztény életünk erről szól. Folyamatosan befogadom az igazságot, megalázkodom az igazság előtt, a valóság előtt, vagy pedig ellenállok. Nem akarom, elég. Nem bírom hallani. Erről szól az életünk. És minél jobban vesszük Istennek a jelenlétét, és minél jobban belemerülünk ezekbe a szellemi igazságokba, amit Isten mond, annál jobban érezzük, hogy megtisztulunk. Miből áll a szellemünk? A szellemünk áll a közösségnek a megéléséből, egyrészt azt tanítják, és egyetértek vele, tehát a szellem megélés, a közösség megéléséből áll a szellemünk, intuícióból is áll, ugye? És a lelkiismeretből. Na már most, az igazi imádásban a közösséget gyakorlom Istennel. Ha én gyakorlom a közösséget Istennel, egyre többet nem létezik, hogy a szellemi intuícióm nem kezd változni. Nem kezdek még jobban intuitív emberré válni. Sőt, a lelkiismeretem is megtisztul. És ez a lényeg. Jézus Krisztus föláldozta magát, azt olvassuk a zsidó levélbe, hogy mi szolgáljunk az élő Istennek. Azért halt meg, és a lelkiismeretünket megtisztítja. És a 1 Péter levél is erről beszél, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, tehát a lelkedet bármennyire is rossz, bármennyire fáj, bármennyire testi, alá kell vetned az alétejának. Engedelmességben. Képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. A megkeményedett szív pedig távol tart az igazságtól. Ézsaiás 46-ban mondja azt az ige, hogy hallgassatok rám kemény szívűek, akik távol vagytok az igazságtól. Akinek kemény a szíve, az nem akarja az alétát, nem akarja Istent igazság által imádni. Isten pedig meg akarja lágyítani a mi szívünket. És beszél az ige egy másik szellemi valóságról, a kinyilatkoztatásról. Azok az emberek tudnak imádni, akiknek ki van nyilatkoztatva a Krisztus. Nagyon egyszerű. Első dolog, ki az, akik nem tudnak imádni? Tehát beszéljünk most, egyrészt újjászületett embernek kell lennie, ugye az ige azt tanítja, a szellemi imádat, akik újjá vannak születve víztől és Szentlélektől. Ki az, akik, most beszéljünk keresztényekről, akik esetleg az életük folyamán nem tudják, hogyan kell Isten imádni. Mi a probléma? Mi történt az életükbe? Én azt gondolom, hogy valahol megállt a szellemi növekedésük, és Krisztus az ő valóságában nem lett folyamatosan kijelentve, kinyilatkoztatva az életükbe. Egyetértetek ezzel? Valami történt az életükbe. Másrészt azok az emberek nem tudnak imádni, akik üresek. Mert az ige és a Szentlélekkel való kapcsolat nélkül nem lehet Istent imádni. Nem tudod, távoli az egész. Mivel az ige és a szent lélek által erősödik az embernek a szelleme, hogyha elhanyagoljuk az imádkozást, a bibliázást, nem tudunk közeledni Istenhez. Így van? Ez a képtelenség. És tudjátok, mi a baj? Nem azzal van a baj, hogy nincs ige hirdetve, hanem azzal van baj, hogy nincs étvágy. Nincsen étvágyuk a hívőknek, hogy ennének. Tele vannak a gyülekezetek prédikációkkal. Isten igéjét hirdetik. Tele van tanítással az egyház. De hol az éhség? Hol az éhség? Hogyha benned van Isten igéje, valóban réma, kinyilatkoztatás van az életedben, nem létezik, hogy nem tudod őt imádni. Amikor valaki nem tudja Istent imádni, akkor életében az ige, az igének a szeretete, az igének az olvasása, a kinyilatkoztatás, az megrekedt. Egész biztosan. De nekünk nem üresen kell jönni Isten jelenlétébe, hanem el kell neki hozni azokat a dolgokat, amiket ő adott. Dicsőség az Úrnak. És ő azokra a kincsekre vágyik, amiket ő adott. És azt visszük elé, azokat a szellemi valóságokat, amiket adott nekünk. Így van? Rút, olvasod a Rút könyvébe, hogy szépen szedegette föl a kalászokat állandóan. Ezért volt mit adnia Istennek. Azok az emberek nem tudnak adni Istennek, akik nem fogadtak el Istentől. Ezért, ugye az atyaságról tanulunk, hetek óta elfogadjuk a szeretetét. Elfogadjuk, hogy meghalt értünk. Elfogadjuk az ő szerető ölelését. És aztán ebből adunk neki. Nincs olyan, hogy nem tudsz mit adni az Úrnak. Fogadd el, először fogadj el tőle. Az apokalipszis ugye azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Magyarán kinyilatkoztatás kell ahhoz, hogy az ember találkozzon az alétejával. Értitek, ugye? Kinyilatkoztatás ahhoz, hogy az alétea, a valódi, valóságos igazság bejön az életembe, az én életemmel kapcsolatban, a korrektség, a nyíltság, az őszintesség, a szavahihetőség, és az Istennek az imádása. Azt jelenti a kinyilatkoztatás, hogy leleplezés. Isten leveszi a fájtlat. És van egy személy, akit elküldött. És az a vele való kapcsolattól függ az, hogy milyen merülök el az Isten igazságában. És ez az igazság, vagyis a valóságnak a szelleme. Ez a drága Szent Szellem, aki az Atyától származik. Azt mondja az ige, hogy ő tesz bizonyságot rólam. Sok mondani valom lenne még hozzátok, de nem tudjátok elhordozni. De itt van ez a szellem, a valóság szelleme. És ha találkozol vele, akkor ez összeomlasz. És azt mondod, hogy nekem Isten igazsága kell. És megalázkodsz, és megtörsz a valódi igazság előtt. Amen. És azt mondod, hogy ő az abszolút igazság. És mit tesz még az igazság az életünkbe? Megszentel. Ahogy azt mondja a János 17-ben, a Szent Szellem, Jézuson keresztül. Hú, dicsőség az Úrnak. Nézd csak meg, János 17. Szentel meg őket a te valóságoddal. Egyszerűen megszentelő hatása van a valóságnak, amikor a valósággal találkozol. Megszentel! Szentel meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én ő érettük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltesték legyenek az igazságban. És amikor találkozunk ezzel a valódi igazsággal, akkor Isten kilép az elrejtettségéből. És Isten leleplezi magát, amikor azt mondjuk, megadjuk magunkat, úgy, ahogy vagyok. Én akarlak téged. És leteszek mindent az életembe. Minden himi-humit, minden hamisságot, minden inkorrektséget. És úgy, ahogy van. A te igazságod az igazság. És itt ez a valóság szelleme. De mikor eljön az igazságnak a szelleme, elvezet minden igazságra. Ahogy mondja az ige, hogy akik az igazságot keresik, azok mindent meg fognak érteni. Lehet, hogy nincs annyi ismereted, de hogyha megalázkodunk és összetörjük a szelencénket, akkor mindent meg fogunk érteni az életünkbe. És teljesen helyreállsz bennünket ez a valóságnak a szelleme. Mert ő nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Hogy kell viszonyulnod tehát az igazsághoz, a valósághoz? Egyrészt hinned kell benne. Hinned kell, hogy van egy abszolút igazság Isten, és az ő igéjében. Azt mondod, hogy mindenek felett van az ő igazsága. Azt mondja az Efézus levél, hogy az Efézus 1, akiben 1.13, akiben ti is minek utána hallottátok az igazság beszédét, az alétéját, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent szellemével. Amen. Az igazságot el kell hinni. Az igazsággal találkozni kell, és utána az embert Isten megpecsételi. Dicsőség az Úrnak. Nézzük a Lukács evangéliumot. Hiszünk az igazságban, döntünk egész életünk folyamán. A Lukács 7-nél tartunk. Kéri pedig őt a farizeusok közül, hogy ővel egyék egy. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozta egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, ahogy olvastuk, hogy mit jelent a koszkuneó, egy nő, aki nem is volt újjászületve, tudta, mit jelent imádni Istent, mert kinyilatkoztatást kapott. Tudta, hogy ő az Urak ura, királyok királya. Csak azt tud imádni, akinek ki van nyilatkoztatva a Krisztus. Megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkent drága kenettel. Na most, hogyha imádni akarjuk az Urat, akkor úgy tűnik, hogy le kell esnünk a térdeinkre, és hogyha azt is akarjuk, hogy csókolgatni, akkor szinte csúszunk a földön. És ha még azt is akarjuk, hogy a könnyeink eláztassák a lábát, hát ez a póz, ezt jelenti, amit felolvastunk ott, ezt jelenti leborulni, rajongani, imádni valakit. Ez a nő az egész vagyonát odavitte Jézus elé. Ez egy egyéves jövedelme volt annak a nőnek. Számolt ki, mondjuk keresel, mondok egy átlagot, 150-180 ezer forintot. 2 millió forint értékével oda ment Jézusra, egyrészt széttörte azt a szelencét, ami maga is drága volt, értékes volt, és odaöntötte Jézus elé. Csókolgatta az ő lábait, és megkent drága kenettel. Tehát azt mondjuk, tehát az imádás az egy pazar. Amikor az ember imádja az Istent, az teljesen más. Jézus, szeretlek. Szeretlek, Jézus, szeretlek. Egyszerűen egy teljesen más. Értitek? Nem is tudom kifejezni. Nézzétek meg az Ószövetséget. Mutatok egy igét. 1 Krónika 29. Hagyjátok itt a kezeteket. Csak hogy tudjam kifejezni, hogy mit tett ez a nő. 1 Krónika 29. Mikor a templom fölszentelése, a templom építés megtörtént. Azt olvassuk, hogy Dávid azt mondja, hogy áldjátok az Urat, a ti isteneteket. Áld azért az egész gyülekezet az Urat, az ő atyáik Istenét. Leborultak, tisztelték az Urat és a királyt. És áldozának az Úrnak áldozatokkal, és áldozának egészen égő áldozatokkal. És most figyelj! 1000 tulok, 1000 kos, 1000 bárány italáldozataikkal, és sokféle áldozatokkal az egész Izraelért. Ha lapozol 2-3-at, a 2 Krónika 7. fejezetében, amikor már megtörténik a templom szentelés, és a vége van, azt olvasod, áldozott Salamon király áldozatot 22.000 ökörrel, 120.000 juhkal, és eképpen szentelték fel az Úr házát, a király és az egész nép. Pazar! Bővölködik az imádás. Mindent odaad. Mindent! És Isten, Jézus elvárja, hogy mindenünket adjuk oda az Úrnak. Te azt kérdezed, hogy mi az igazi imádás lényege? Egész lényemet odaadom neki, mindenemet. Enyém a övé a lényem, enyém a munkám, mindenem az övé. Ez döbbenet. 22 ezer ökört levágtak. 120 ezer juht. Döbbenet. Amikor történtek ezek az áldozatok ott, egyszerűen orfacsaró bűzök terjengtek. Képzeljétek el, milyen büdös lehetett, mert egészen el kellett égetni az áldozatokat. De Isten számára kedves volt ez az illat. Ez a halál illata volt. De mégis Istennek kedves volt. És mi a bajunk a megtéréssel? Nem akarunk meghalni. Nem akarunk meghalni. De ahhoz, hogy szellemi áldozatokkal tudjunk áldozni az Istennek, ehhez szükséges, nem tudjuk kikerülni a halált. És az Új Szövetségben, ami dicséretünk, imádatunk, hódolatunk ez. Ez a nő égbe kiáltó dolgot tett. Bűnös nő létére bement egy farizeus közé, egy farizeus házába, és elkezdte a názareti Jézus Krisztust imádni. Csókolgatta lábait, kiengedte a haját. Ez akkoriban az intimitás jele volt. Akkoriban egy nő nem engedte ki a haját, csak a férjének a jelenlétében. Égbe kiáltó dolog, döbbenet. Az igazi imádás egyszerűen, amikor az ember igazán imádja az Urat, vagy ahogy Dávid tette tiszta erejéből, a felesége megutálta. Nem értette, mi az, hogy imádás. És higgyétek el nekem, Isten vágyik most is Dávidokra. Nagyon vágyik arra, hogy itt örvendezve ugráljunk az ő jelenlétében. És ne visszafogottan. Halleluja. Higgyétek el, amikor a szívünk tele van hálával, akkor megköszönjük neki, mit tett értünk, akkor imádni fogjuk őt. Ő lesz az első az életünkbe. És nézzétek meg, mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez a proféta volna, tudná ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. Megbotránkozott. Megbotránkozott annak a nőnek az imádatán. És Simon vallásos hívőket példáz. Akik meghívják Jézust az Isten tiszteletre. Meghívják Jézust a házukba, az otthonukba. Házi csoportot tartanak az otthonukba. De nem imádják őt szenvedélyesen. Ez a különbség. Meghívhatod Jézust a házadba, meghívhatod az életedbe, de ő nem erre kíváncsi, hanem hogy alárendeled-e magadat neki, és imádod, csókolgatod, kiöntöd-e a szelencét az ő számára. Amen. És Jézus, látjátok, felelt Jézus, mondta neki, Simon, van valami mondani valom neked. Tehát Jézus tudja, Jézus mindent tud, mindent lát. Tudja, a szívünkben van ítélkezés valaki felé. Oda hívja, Simon, gyere csak ide, légy szíves. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem Jézus, te hogy csinálja. Nem egy bunkós botor, te bűnös. Gyere csak ide, akarok neked mondani valamit. Mert Jézus látja, tudja, mi van bennünk. Hát imádjuk őt, ott vagyunk az ő jelenlétében. Hát ha már meghívtuk a házunkba, akkor valamit már csak csinál. Gyere, mondok neked valamit. Mester, mondjad. Itt a baj. Ő csak mesternek látta. Az a nő látta, hogy ő Isten. Már látta. Ő csak egy mesternek, egy rabbinak látta. Ezért nem tudta imádni. Egy hitelezőnek két adósa van. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik meg 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedi. E kettő közül azért mondjad, melyik szereti őt jobban? Azt mondta Simon, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki, igazán ítéltél? És az asszonyhoz odafordult. És mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a te házadba. Meghívtál, befogadtál. Az én lábaimnak vizet nem adtál, mi meg se mosta a lábát Jézusnak. Meg se mosta. A por ott volt a lábá Jézusnak. Meg se mostad a lábamat. Jézus elvárja, hogy megmossuk a lábát. Az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig a könnyeivel öntözte az én lábaimat, és a fejének hajával törlé meg. Egyszerűen Jézust elfogadja a mi imádásunkat, a szerelmünket. Ez a vallásban botrány. hogy nem értik, miről van szó, nem értik az igaz imádást, nem értik azt, amikor rajongsz Istenért. És a vallás megtiltja a rajongást. Megkeményedetté teszi az embert. A szívét megkeményíti, és távol kerül tőle a megváltó. A Jézus Krisztus. Olajjal meg nem kented a fejemet. Hát ez még a fejét is megkente. És akkoriban csak királyokat kentek meg. Ez az egész vagyonát rátette. Nem szűnt meg a lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig a drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek utána mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És akkor odafordult a nőhöz, megbocsátattak néked a te bűneid. Csak most lett megbocsátva a bűne, előtte még nem volt, és így imádta Istent. Döbbenet, nem? És mi hívők, akiknek már megvan bocsátva minden bűn, mi hogy imádjuk az Urat? Szeretjük őt szenvedélyesen? Döbbenet. Isten, ez valóban így van. Teljesen intim kapcsolatot akar velünk. Mint egy férje a feleségével. Szerelmesre vágyik, imádóra vágyik, ahogy a János 4-ben fölolvastam. És tudjátok, ott kezdődik a probléma egy hívőnek az életében, amikor elfeledkezik a régi bűneiből való megtisztulásáról. Amikor elfeledkezik arról, hogy mit tett érte az Úr. És akkor megáll az ember életében a szerelem. Tehát úgy tűnik, hogy generálja a hála az imádást. Amikor a hála kezd az ember életéből eltűnni, úgy kezd az imádása alább hagyni. De a hála felszabadítja az Istennek való imádást. Azt látod? Ez a Simon semmit nem értett. Jézus elfogadja az imádásunkat, és nem az érdekli, hogy mit tettünk régen, hanem a most. Tehát most, per pillanat, Jézus bejön itt. Most imádjuk-e őt, erre kíváncsi. Nem érdekli a bűneink, nem érdekli, hát ő erre kíváncsi, hogy oda megyünk és csókolgatjuk-e őt szenvedélyesen. Szeretjük-e őt. És Isten ezt akarja az egyházban helyreállítani, a tüzet, a lángoló szerelmet. Hogy így szeressük őt, mint ez az asszony. Ezt most egy új szövetségi módon olvasom föl. Nagyon sokan ismertek ezt az igét. 1 Samuel 15:22. Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az én éneklésem, az én dicséretem ő előtte, vagy hogy eljárok gyülekezetbe, mint az ő szava iránti engedelmességem. Mi a kedves számára? Az életünk letevése. Az életünk letevése. Jobb az engedelmesség mindenfajta áldozatnál, a szófogadás a kosok kövérénél. Már Isten az Ószövetségben erre készítette őket. Hogy sokkal, de sokkal fontosabb a szív önkéntes cselekménye, az önkéntes imádás, hogy szeressük az Urunkat. Szellemben, ugye azt jelenti, hogy már nem a külső számít, hanem a benső, mi van a bensőben. Nem a rituálé, hanem a körülmetélt szív. És igazságban, aléteában, amikor valóban az ő igazságával találkozom. És azt mondom, hogy összeomlok. És Isten, Jézus azt várja, hogy mi is törjük össze ezt a szelencénket, és szánjuk oda tagjainkat az Úrnak. Egy élő kapcsolatra. Amen. Imádkozom. Atyám, köszönöm neked, hogy az Isten tiszteletünket helyre akarod állítani, és újból akarsz jönni a te tüzeddel, a te szerelmeddel, Uram. És lángra akarsz gyújtani bennünket, Uram. Mert Uram, bevalljuk neked, Uram, hogy nem szeretünk eléggé. Nem szeretünk olyan szenvedélyesen, Uram, amilyennek szeretnénk. Uram, szeretnénk téged csókolgatni. Szeretnénk a könnyeinkkel öntözni téged, Uram. Ezért imádkozok a Jézus nevében, hogy valódi kinyilatkoztatást kapjunk újból rólad. Igét, rémát, a te valóságodról. És bocsáss meg, Uram, hogyha az életünkben nem fogadtuk be a valódi igazságot, a valódi, objektív igazságot, amikor kitaláltunk dolgokat, csak hogy ne kelljen megtérnünk, Uram. Uram, a szívünket adjuk neked. És köszönöm, hogy te körül metéled a szívünket, Uram. Uram, te valóban ajándékot vársz, Uram. Hogy ez a nő, Jézus egyszerűen elvárta, ő adja a mindenét, odaadja a legdrágábbát, azt a szelencét. Jézus, kérlek, hogy állíts helyre valóban minket, állíts helyre a dicséretet, a dicséretnek a szolgálatát, az Isten tiszteletünket, Uram, a te szerelmed által, Uram. Gyújts tüzet, Uram, a szívünkbe, hogy énekeltük ebben a dalban. Hadd égjen a te tüzed a szívünkbe, Uram. Lángolj, Uram. Meghívunk téged ide. Imádkozom, Uram, hogy ne a testi cselekedetek legyenek azok, Uram, amik közelebb visznek hozzád, Uram. A cselekedeteink, hanem a szívünk. Ezért kérlek, Uram, hogy lágyítsd meg a szívünket, Uram. Töltsd be a te friss jelenléteddel, szerelmeddel, Uram. A názareti Jézus nevében, amen.